újból itt lehetünk a te szent jelenlétedbe. Azzal a vágyal jöttünk, és hiszem, hogy az a vágy van bennünk, hogy tanuljunk, hogy ismét munkáld a szívünkben a te ígédet. Hadd hatoljon a te ígéd mélyre a mi szívünkben. Hadd legyenek a te szolgálatok, a te lelkeddel átitatottak, és hadd érje el célját életünkbe, hogy a hétköznapokban is tudjuk megélni a hívő életet. Amen.
Testvérek, ma délután égéket fogunk olvasni Sámuel próféta első könyvéből. Az első rész 21. versétől kezdődően egészen a második rész első 11 versét is fel fogjuk olvasni. Tehát Sámuel próféta első könyvének első részének 21. versétől következőképpen hangzik az ige. És mikor fölment az az ember Elkána egész háza népével, hogy bemutassa az Úrnak az évenkénti áldozatot, és teljesítse fogadalmát, Anna nem ment el, hanem azt mondta férjének, majd az elválasztás után viszem el a gyermeket, hogy megjelenjek az Úr előtt, és végleg ott maradjon. A férje Elkána ezt felelte neki, tégy úgy, ahogyan jónak látod, maradj itthon, amíg elválasztod, csak az Úr tartsa meg ígéretét. Otthon maradt át az asszony, és szoptatta a fiát, míg el nem választotta. Miután elválasztotta, elvitte magával, és vele együtt vitt egy 3 éves bikát, egy vékalisztet, és egy tömlő bort, és bevitte az Úr házába, Silóba. A gyermek még kicsiny volt. Akkor levágták a bikát, a gyermeket pedig bevitték Élihez. Az asszony ezt mondta, kérlek, Uram, A te életedre esküszöm, Uram, hogy én vagyok az az asszony, aki itt állt melletted, és imádkozott az Úrhoz. Ezért a gyermekért imádkoztam. És az Úr teljesítette kérésemet, amit kértem tőle. Én viszont felajánlom az Úrnak, legyen egész életére felajánlva az Úrnak. És ott imádták az Urat. Akkor így imádkozott Anna. Örvendes szívem az Úrban, visszaadta erőmet az Úr. Felnyílt a szám ellenségeim ellen, mert örülhetek szabadításodnak. Nincs olyan szent, mint az Úr rajtad kívül, senki nincsen. Nincs olyan kőszikla, mint a mi Istenünk. Ne beszéljetek oly sokat büszkén, gőgösen, ne hagyj el szátokat kérkedő szó, hiszen minden tudó Isten az Úr, és a tetteket ő méri le. A hősök íjjal összetörik, de az elesettek erőt öveznek fel. A jól lakottak elszegődnek kenyérért, de akik éheznek, folyton ünnepelnek. Hetet szül, aki meddő volt, és gyászol, akinek sok fia volt. Az Úr megöl és megelevenít, sírba visz és felhozonít. Az Úr tesz szegényé és gazdaggá, megaláz és felmagasztal. Fölemeli a porból a szűkölködőt, és kiemeli a szemétből a szegényt. Leülteti az előkelőkkel együtt, és főhelyet juttat neki. Mert az Úr éje a földoszlopai, rájuk helyezte az földkerekséget. Híveinek lábát megőrzi, de a bűnösök a sötétben vesznek el. Senkit sem tesz hőssé a maga ereje. Összetörnek, akik az Úrral szállnak perbe, menny dörög ellenük az égben. Megítél az Úr az egész földet, de a királyát, de királyát megerősíti, felkentjének hatalmat ad. Ezután Elkána hazament Rámába, a gyermek pedig az Úr szolgája lett, Éli főpap felügyelete alatt. Idáig az ige, csendesedjünk el és imádkozzunk.
Sámuel próféta történetét már egész kicsi gyermekkoromban megismertem, és mindig tetszett, és akkor más szemszögből láttuk a dolgokat, és másképp volt így elébünk tárva a történet. Most, amikor úgy átolvastam ezt a történetet, úgy megelevenedett bennem ismét ez a történet. Ismerjük jól, és tudjuk, hogy mi is volt abban az időben. Nagyon úgy forogtak bennem a gondolatok, amikor elolvastam az igét, és úgy az is megfogalmazódott bennem, vajon nem egy túl nagy ígéretet tett Anna, amikor azt mondta, hogy visszaadom neked. Hát nem tett nagy ígéretet, hanem a legjobb ígéretet tette, mert annak adta vissza, aki volt az ajándékozó. Amikor Isten valamit megígér, azt mindig beváltja. Bármilyen lehetetlennek tűnő ígérete is legyen, ő képes azt beváltani, és függetlenül attól, hogy hiszünk vagy nem benne, ő be tudja váltani, és erre a Bibliában is találunk több bizonyítékot. Nagyon sokszor a hitetlen emberek, és sajnos mi hívő emberek is könnyelműen ígérünk dolgokat, amikor nehézségbe, szorult helyzetbe, olyan kétes problémákba kerülünk, amikor úgy látjuk, hogy talán, hogyha ígérünk valamit Istennek, akkor talán segítni fog. Néha az az érzésem, amikor milyen helyzetbe kerültem, hogy mintha üzletelni akarnék Istennel. Uram, én ezt fogom neked adni, csak adjad, Uram, valósítsd meg azt, amit én szeretnék. És nem jó az, amikor az ígéretünk ilyen üzleti ígéret, amikor adni akarunk cserébe azért, hogy kapjunk valamit. Nagyon érdekes volt megfigyelni az egyetemista éveim alatt, amikor vizsga előtt ott mindenki állt az ajtóba, tördelte a kezét, mindenki fogadkozott, mikor bement. Mikor kijöttek a vizsgára is, hogy sikerült a vizsga, már akkor ők voltak az ügyesek. Mindenki azt mondta, hogy én tudtam. Én voltam ügyes. Nehéz, és olyan sokszor megfeledkezünk arról, amikor Isten beváltja ígéretét, amikor valamit megad nekünk, amit kértünk, olyan hamar elfeledkezünk arról, hogy mit ígértünk mi, hogy mit adunk neki cserébe. Talán sokszor azért feledkezünk meg, vagy azért hanyagoljuk az ígéret beváltását, mert úgy gondoljuk, hogy túl nagy az, amit ígértünk, vagy túl nagy áldozatunkba kerül. Voltak ígéretek életemben is így visszatekintve, amiket be tudtam váltani, és azt tapasztaltam, hogy ha áldozatba is került az az ígéret, amit tettem Istennek, és beváltottam, az Úr megáldotta. Nem maradt el az áldás. De azt is megtapasztaltam sajnos, hogy nem tudtam minden ígéretet valóra váltani, és éreztem, hogy gyengül az ima életem. Gyengül az ereje a szolgálatomnak. Hogyha megígérünk valamit, hogyha fogadást teszünk az Úrnak, azt komolyan kell venni. Az Úr komolyan veszi, de mi is komolyan kell vegyük. Anna nem ígért könnyelműen. Látjuk, hogy imában komolyan Isten elé állt, és könyörgött azért a gyermekért. Ő nagyon komolyan gondolta az ő ígéretét, és komolyan gondolta azt, hogy ha Isten őt megáldja egy fiúgyermekkel, ő azt visszaadja. Az áldás nem maradt el. Hogyha tovább olvassuk a történetet, akkor látjuk azt, hogy még lett 3 fiúgyermeke és 2 lánya. Az Úr gazdagon megáldja azt, hogyha a mi ígéretünket beváltjuk. Hogyha hűek vagyunk a mi ígéretünkhöz. Nagyon fontos az egy hívő ember részéről, hogy amikor ígéretet tesz Istennek, akkor ne meggondolatlanul tegye azt. Nagyon vigyáznunk kell, hogy az ígéreteink ne csak pillanatnyi megfélemledésből származzanak, hanem komolyan álljunk az Úr elé, és olyan ígéreteket tegyünk, amiket valóra is tudunk váltani, és oda tudjuk adni az Úrnak. Akkor tudja az Úr megáldani a mi életünket, akkor lesz erőteljes a lelki életünk, hogyha amit ígérünk, azt beváltjuk. Úgy az Úrnak, mint embereknek. Ugye ez egy mérvadó, és az emberek is nagyjából emérik ebben a becsületességet, hogy ez az ember, amit ígért, az beváltja. Még a saját kárán is. Nagyon fontos az, hogy mi hívő emberek erről legyünk ismertek, hogy amit ígérünk, azt megtartjuk. Adjon az Úr nekünk bölcsességet, és olyan hozzáállást, hogy bármikor is olyan helyzetbe kerülünk, hogy ígéretet teszünk, valóban tudjuk azt beváltani, és ne legyen a számunkra nehéz, hanem tudjuk odaadni az Úrnak, mert az Úr azt meg tudja áldani. És hiszem, hogy ezt meg fogjuk tapasztalni. Amen. Most ismét kérjük az énekar szolgálatát, majd azt követően Seletje Norbertet kérjük egy szolgálattal.
Köszöntöm a gyülekezetet. Mint már tudják, én Cseletje Norbert vagyok, itt nőttem fel az imaházba. Hívei szülők gyermeke, és elnézést kérek előre, hogyha hadarok, vagy valami, mert nagyon izgulok. Szeretném elmondani, hogy hogyan munkálkodott bennem az Úr. Annyit tudni kell rólam, hogy itt az imaházba próbáltam tenni a szépet, eljöttem mindig imaházba, azt is csak azért, mert szüleim köteleztek, de itt voltam, úgy gondoltam, hogy ez nekem jó. Mikor itt voltam, akkor is, hát, ahogy észrevették a testvérek, sokat telefonoztam, nem figyeltem, megpróbáltam minél jobban nem odafigyelni, és ez valahogy nem volt jó. Aztán, mikor otthon voltam, megéltem a mindennapi életemet, ott beleestem bűnökbe, rabja voltam sok mindennek, és ez valahogy nem volt nagyon jó. Aztán 2014 májusában itt volt Mike Sámuel testvér, és a tékozló fiú példázatát hozta, olvasta fel. Akkor éreztem, hogy onnan már nincs menekvés. Ott itt az imaházba, itt ültem a zenekarba, elkapott a sírás. Éreztem, hogy innen nem tudok menekülni, muszáj letegyem az életemet, de mégis gyáva voltam végén itt maradni, és imádkozni a testvérekkel. Hazamentem, de éreztem, hogy nem hagyhatom ennyiben, ezért lementem a szüleimhez, imádkoztam velük, letettem velük bűneimet, de az volt a baj, hogy nem mondtam el senkinek, csak a szüleimnek, és rajtuk kívül senkinek. Ezért pár hónap múlva ugyanúgy visszajöttek a bűnös szokások, és éreztem, hogy ez így nem jó, de nem volt mit tegyek. Tán a most februárban egy barát bátorítására elkezdtem járni törekvőre, mert tudtam, hogy nem jó fele haladok, és ezért megpróbáltam így helyrehozni az életemet. És ott tartottam, hogy tartoztam a világhoz is, de viszont a gyülekezethez is. És ez még mindig éreztem, hogy nem volt jó. Ezért eljött most a tábor idén. Idén táborban utolsó alkalommal, mikor Szűcs testvér beszélt, felhozott 5 embertípust, abból volt egy, amelyik úgy volt, hogy nagyon megkeményedett már a szíve, és már nem tudott megtérni. Nagyon féltem, hogy én ebbe az embertípusba tartozom, de utána későbbiben felhozott egy olyat is, akinek úgy volt, hogy a gyülekezetben megéli a hívő életet, de a mindennapi életben azt csinál, amit akar. Hát éreztem, hogy én jó, inkább ide tartozom, jobban tartozom ehhez a csoporthoz, és rájöttem, hogy ez így nem mehet tovább. Aztán, mint már hallották a testvérek, az utolsó alkalom ideje alatt pár fiatal lement és imádkoztak bizonyos emberekért. Na, a végén feljött hozzám Peti, az unoka testvérem, és leült velem imádkozni. Azt mondta, hogy egész végig értem imádkozott, és ez nekem annyira jól esett, és mondta, hogy bátorított arra, hogy menjek oda Szűcs testvérhez is, és imádkozzak vele is, és tudtam, hogy ezt kell tennem, ez a helyes döntés, és így megújulhattam. És szeretném, nem szerettem volna elkövetni ugyanazt a hibát, mint 2 éve, ezért szerettem volna elmondani a gyülekezetnek is a megtérésemet. Amen.
Most egy közös éneket fogunk énekelni, majd azt követően Olá Miriam szolgálatát hallgatjuk meg.
Thank you. emlékszem, múlt vasárnap az egész gyülekezet értünk ifjúságért imádkoztak, azért, hogy amit ott kaptunk, az nem újjon el, hanem maradandó tudjon lenni. Úgy gondoltam, hogy az nem lenne jó, ha azt, amit kaptam a táborban, ha egy kicsi részét is meg tudnám osztani a testvérekkel, ezért szerettem volna így kiállni. Ebbe a táborba én úgy mentem el, hogy kértem a Jóistent, hogy nekem fontosabb legyen az, hogy lelkileg tudjak fejlődni, és ne rá tudjam mutatni hibákra az életemben, mint a szórakozás. Tehát, hogy ne az legyen előtérben. És ugye kétféle fiatal létezik szerintem, aki elmegy egy keresztény táborba, az, aki vagy szeretne fejlődni lelkileg, vagy pedig a szórakozás miatt. Hát, ugye, mint hallották a testvérek, szerdáig nem voltak ilyen megújulások, vagy így, hogy esti alkalmak után visszamaradjanak a fiatalok imádkozni, de azután így jöttek a különböző estek, miután voltak alkalmak erre, és így én is visszamaradtam imádkozni fiatalokkal, és láttam azt, hogy sírva teszik le bűneiket, és megújulnak, de egy este velem történt egy ilyen kisebb incidens, ami úgy elvonta a figyelmem, és az ördög ezáltal így becsapott engem, vagy így próbált megkötözni, hogy én ne tegyem le a bűneim, tehát teljesen másra figyeltem, én ott voltam így testileg, és hallhattam a fiatalok imáit, de nem tudtam arra koncentrálni, és úgy irigyeltem őket, hogy ők sírva megújulnak, vagy esetleg megtérnek, de én úgy meg vagyok kötözve, és azt mondtam, úgy imádkoztam, hogy Istenem, ne engedd meg azt, hogy úgy menjek el, hogy nem újulok meg. És vasárnap délelőtt, mikor Szabó Szilárd beszélt, úgy éreztem, hogy hozzám szól, mert azt mondta, hogy mi fiatalok, ne tegyük meg azt, hogy úgy megyünk el, hogy nem újulunk meg, mert akkor nem leszünk felszabadultak, meg leszünk kötözve, és nem leszünk boldogak, ha hazamegyünk, akkor mivel maradunk? Azt mondta, hogy keressünk egy olyan szemét, akivel imádkozunk, akivel meg tudunk beszélni dolgokat, és meg tudunk élni. És én a hozzám legközelebb álló személyhez oda mentem, és vele imádkozhattam, és megújulhattam, letehettem azokat a terheket, amiket hordoztam. És nagyon jól esett úgy hazajönni, hogy tényleg megérte nekem elmenni azért, mert megújulhattam, és új dolgokat is tapasztalhattam. És én továbbá is szeretném kérni a gyülekezetet, hogy imádkozzon értünk fiatalokért, mert nagyon sok a kísértés, és az ördög mindig támad. De mi szeretnénk a helyünkön maradni. Erre kérem a testvéreket. Amen.
Felüdült a lelkünk a sok szolgálatba, de ha mégis lenne most valaki, akiben megelevenedett az íge, vagy van egy üzenet, akkor kérjük, hogy mondja el. Lehetőség van most rá.
Szédülök, és most megáldott az Úr, hogy délutánra megjött jobban az erőm, és el tudtam jönni. Testvérek, ne hagyjanak ki egyetlen egy alkalmat sem, amikor egészségesek valami lustaság miatt, vagy nem törődöm hiányság miatt, hogy hát majd elmegyünk majd egyszer a gyülekezetbe, mert meg fogják bánni, mert olyan alkalmakat hagynak el, ami nem jön vissza. Az idő olyan, hogy megfordíthatatlan. Megy előre, és ami elmúlt, az nem jön vissza. A fiatalok is adják át az Úr Jézusnak életüket minél hamarabb. És ne a szórakozást válasszák fő dolognak, nem a más dolgokat, a világi dolgokat, meggazdagodás, vagy ehhez hasonló, hanem az Úr szolgálatát válasszák. Engem az Úr megáldott ifjúkoromban, hogy nagyon sokat túlszolgálhattam ebben a gyülekezetben, már gyermek egész gyermekkoromtól, ifjúkoromig, felnőtt koromig, és az Úr áldását vettem észre, és a testvérek is nagyon kedvesen fogadtak. Testvéreket üdvözlöm, az Úr gazdag áldását kívánom, és hogy szeressék az Urat, szeressék egymást. Azt mondja az ige, hogy onnan tudják meg, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok. Most ez a szeretet nagyon érdekes. Nem elég az, hogy szerettem a testvéremet, hanem ki kell fejezzem szavakban is, és tettekben is, érzésekben is, hogy valóban szeretem a testvéreket, szeretem a gyülekezetet, szeretem az Urat. Kívánok a testvéreknek gazdag áldást, hogy jól érezzék magukat a gyülekezetben, és meggazdag, lélekben meggazdagodva menjenek az a szeretteikhez. Amen.
Régóta éred bennem már, hogy kiálljak ide, csak nem sikerült elég bátorságot összeszedjek. Körülbelül érettségi után eléggé megzuhantam úgy lelkileg. Sok olyan dolog történt a családba, és olyan körülmények, amik elvették a figyelmemet, és azon kaptam magam, hogy nagyon nyomasztónak tartok már körülöttem igazából mindent, és Istent a lehető legjobb módon kiszorítottam az életemből. És nagyon sok kérdés volt bennem, amire úgy éreztem, hogy nem kapok választ, vagy ha kapok is választ, olyan válaszokat kapok Istentől, amiket nem akarok hallani. És annyira le voltam már terhelve, hogy már úrvacsorázni se tudtam, és kétségbe voltam esve, mert már nem igazán láttam azt, hogy hol tudnék visszafordulni, mert annyira szégyeltem magam már Isten előtt a dolgokért, amiket elkövettem, vagy azokért is, amiket nem, vagy azért, mert annyira nem bízok benne, hogy elfogadjam a válaszait, hogy teljesen elzárkóztam tőle, és igazából már csak a Hargitai tábor volt az egyetlen olyan esély számomra, amitől vártam azt, hogy Isten ad nekem valamit, ami végre vissza tud hozni. Aztán szerda este vissza is maradtam, és imádkoztam, és sikerült bizonyos dolgokat letegyek a lába el, és azt mondani, hogy akkor hagyom, hogy úgy legyen, ahogy Isten akarja. De nem szabadultam fel, valahogy még mindig ott volt az a teher a szívemen, és nem tudtam, hogy kellene ezt mégis kezeljem. Aztán csütörtök este visszamaradtunk imádkozni, és igazából azért maradtunk vissza, hogy valakiért imádkozzunk, de közben annyira rám terhelődtek ezek a dolgok, és a felismerés, hogy egyszer csak úgy kijött belőlem, és elkezdtem imádkozni, és megszégyeltem magam, mert igazából nem is azzal volt nekem a baj, ami a családban történt, vagy a körülöttem lévő dolgok, hanem rájöttem arra, hogy 4 éve már annak, hogy megtértem, és 2 éve annak, hogy bemerítkeztem, és közel sem hasonlítok arra az ember, akire szerettem volna. Amikor 4 évvel ezelőtt elképzeltem, hogy milyen leszek én, mint egy hívő lány, és hogy fogok viselkedni, akkor nem ezt láttam. És annyira fájt beismerni ezt, és úgy szégyeltem magam Isten előtt, és tudtam, hogy azért volt ez a nehéz súly a szívemben, mert szégyeltem elé kerülni azzal, hogy annyi lehetőséget elszalasztottam arra, hogy lelkileg fejlődjek, és annyi mindent eltaszítottam magam mellől, és olyan felesleges dolgokkal foglalkoztam, ahelyett, hogy arra törekedtem volna, hogy lelkileg megerősödjek. És ezen a héten bár olyan volt az ige, hogy megfeddett minden este, és rámutatott valami hibára az életembe, de minden alkalomnak úgy volt vége, hogy azt hallottam, hogy Isten így is szeret. És lehet, hogy elkövettem hibákat, vagy lehet, hogy nem olyan vagyok, ahogy én elképzeltem, és sok mindent rosszul csinálok, de Istennek van hatalma, és Isten tud ezen változtatni, és ő így is szeret, és annyira felszabadító érzés volt azt hallani, hogy még hogyha már én saját magamat sem fogadom el, Isten akkor is szeret. És nagyon jó volt úgy eljönni, hogy tudtam, hogy ezeket a dolgokat leteszem, és az Úr kezébe van minden, és még hogyha úgy is veszem észre, hogy körülöttem minden szétesik, és teljesen csak a negatív dolgok vannak előttem, de mégis minden próbán az Úrral megyek keresztül. És tudom, hogy már sokan elmondták, hogy imádkozzanak értünk, de ez nem véletlen, mert nagyon szükségünk van rá. Azoknak is, akik még nem tértek meg, de nekünk is, akik megtértünk, mert a sátán minden gyenge pontunkat megtalálja, és sokszor olyan könnyen visszahúz minket. És szükségünk van arra, hogy imádkozzanak értünk, és segítsenek nekünk, hogy tudjunk fejlődni, és olyan hívő fiatalok lehessünk, akikre felnéznek a világi fiatalok, és akik megkívánják általunk ezt az életet. Amen.
Thank you.
Köszöntünk mindenkit ma délután is az Úrházában, és kívánjuk azt, hogy tapasztaljuk meg az Úr jelenlétét, munkáját ezen a mai estén is. Amikor Otniel említette a szolgálatokat, az jutott eszembe, amit Pál apostol mondott, hogy megtanultam bővölködni, és megtanultam szűkölködni is. Valóban a múlt héten bővölködtünk a szolgálatokban. Ma sem szűkölködtünk, örülünk a bizonyságtevéseknek, és bátorítjuk a testvéreket, hogy legyünk készen a szolgálatra, készüljünk, használjuk ki a lehetőségeket úgy, ahogy az elhangzott már a köszöntésből, a megyesi testvér részéről is. Imádkozzunk fiataljainkért. Azokért, akik megújultak, azokért, akik elindultak, hogy legyen valódi ragaszkodás az Úrhoz, megerősödés az ő életükben. Köszöntjük szeretettel megyesi testvért, örülünk, hogy itt lehet közöttünk, és köszönjük szépen az üdvözlő szavakat. Imádkozzunk továbbra beteg testvéreinkért is. Ne feledkezzünk meg róluk, hordozzuk imába őket, helyzetüket, azokat, akik mellettük vannak. Ilyen irányú kérés érkezett még felénk, a gyülekezet ismeri a Lovas Vince testvért. Tudomásunkra jutott, hogy beteg, rákos daganatot állapítottak meg, találtak a tüdőjén. Testvérünk próbában van, imádkozzunk érte, hogy tudja megharcolni ezt a helyzetet, és az Úr mutassa meg, fedje fel önmagát, az ő jelenlétét. Egy énekkari számot hallgatunk meg, utána pedig a szíge hirdetése következik. Délután egy család életébe kapunk betekintést, ami tulajdonképpen lehetne egy mai átlagos családnak is az élete. Sámuel próféta szüleiről van szó. Az édesapa Elkána, az édesanyja pedig Anna. És a Bibliából úgy ismerjük meg őket, mint Isten szerető, Isten félő emberek. Azt is el kell mondjuk, hogy hát úgymond a családnak része még Pennina is, Elkánának egy másik felesége, ugyanis két felesége volt ennek az embernek. Hadd tegyük azt is hozzá, hogy bár az Ószövetségben nem tiltotta törvényileg a poligámiát, a több nőséget, az akkori idők megengedték ezt, de Istennek sohasem volt ilyen elképzelés a házasságról, hogy valakinek több felesége legyen. Az isteni rend mindig az volt, és az marad, és az lesz, hogy egy férfinek egy felesége legyen. És abban az időben, hát Elkánának nem igazán egy hitbeli lépése volt az, hogy másik feleséget vett magának. Ugyanis Annának, az első felesége, aki tulajdonképpen szeretett, szívéből szeretett, nem lehetett gyermeke. Meddő volt abban az időben. Ugye ez abban a korban nagy szégyen volt, hogy megaláztatással járt az, hogyha valakinek nem lehetett gyermeke, isteni büntetésként tartották ezt, hogyha valaki nem szülhetett, főként fiúgyermeket. És Elkána valószínűleg ebből a helyzetből is menekülni akart, nem volt hite, vagy nem volt türelme, és második feleségétől született majd gyermeke. És kialakult egy ilyen furcsa háromszög az Elkána, Anna és Pennina között. Ugye Elkána igazából szerette első feleségét, de második feleségét is szerette a gyermekei miatt. Aztán a két nő között is feszültség volt. Anna mindig is irigyelte Penninát, és kisebbségben érezte magát. Aztán Pennina részéről is ott volt a gyűlölet az ő vetélytársa iránt, Anna iránt, mert igazából az Elkána szeretetét Anna élvezhette. És kialakult egy ilyen versenyhelyzet a két nő között. És ugye a versenyhelyzetben mindig vannak, akik felülkerekednek, és vannak, akik vesztesek, vagy hátra maradnak. És hogyha megvizsgáljuk az életünket, ugye nagyon sokszor kerülünk mi is ilyen versenyhelyzetbe, és nem szeretünk veszíteni. Nem szeretjük azt, mikor mi kerülünk az utolsó helyre, vagy az utolsó előtti helyre, valahol a végén. Nem szeretjük azt, mikor fölénk kerekednek. Bár hívők vagyunk, de ha őszinték vagyunk magunkkal, ez sokszor problémát jelent nekünk. Hogyan kezeljük az ilyen helyzeteket, amikor alul maradunk, amikor veszteségeket élünk meg, hogyan kezeljük azt, hogyha esetleg kisebbségbe kerülünk, és még kisebbségi komplexusaink is vannak. Hát az emberek sokféleképpen kezelik az ilyen helyzeteket, amikor versenyben alul maradnak, és hogyha valaki teheti, van ereje, hatalma, vagy megfelelő pozíciója, akkor ezt használja. Használja azért, hogy a másik elé kerüljön, megelőzze. Szoktak a ilyen helyzetekbe, versenyhelyzetekbe az emberek csalni is. Ugye a világban ez nem ismeretlen. Azért, hogy valakit megelőzzenek. Gyülekezetben nem úgy szoktuk mondani, hogy csal valaki, hanem sokkal ismerősebb számunkra az, hogy képmutató. És talán gyülekezetben is előfordul ez, hogy képmutatókkal válunk azért, hogy ne maradjunk alul, hogy ne maradjunk el valakitől, hogy ne maradjunk el egy bizonyos szintől, amit mi elképzeltünk, hogy hát mi is szeretnénk azt tartani. lehet bőrtelen döntéseket is hozni ilyen versenyhelyzetbe. És foggal körömmel ragaszkodni ahhoz, hogy én szeretnék érvényesülni, és milyen sokszor tanulni vagyunk annak is, hogy emberek belebújnak dolgokba, adóságokat magukra vállalnak csak azért, hogy hát nekem is legyen olyan autóm, vagy különb autóm, mint a szomszédnak. Én sem maradjak el ugyan az én társaimtól, kortársaimtól. Nem szeretünk lemaradni. Aztán látjuk fiataloknál, hogy hogyan kezelik sokszor az ő úgymond kisebbségi komplexusaikat, mikor nem kapják meg azt az elismerést, amit szeretnének, várnak. És hogyha nem tudnak kitűnni valami jóba, akkor inkább ki akarnak tűnni a rosszba. Vagy éppenséggel azt is látjuk nagyon sokszor, hogy valakik kivetkőznek önmagukból, és még a ruhájukból is azért, hogy érvényesülni tudjanak ezáltal. De van egy másik út is, hogy hogyan kezelhetjük a mi hátrányainkat, a mi veszteségeinket, a mi fájdalmainkat. És ez az Anna útja, az, amit Anna választott. Anna azt választotta, hogy az Úr elé hozza az ő bajait. Látjuk azt, hogy gyűl Annába, új alkalomról alkalomra gyűlnek benne a feszültségek, az ő vetélytársa Penina állandóan bosszantja, és oda dörgöli az óra alá az, hogy ő több, büszke, azt mondja, lehetett gőgös, valószínűleg, hogy erősebb karakter is volt, és Annába gyűlnek ezek a dolgok. És nem olvastuk fel, de a felolvasott résznek előzményei az, hogy felmegy ez a család áldozni a templomba. És Annába ugye addig gyűlnek ezek a dolgok, míg végül kiborul. És az a ő kiborulása nem úgy történt, hogy aztán rendezett a csetepatét és hajcibálás, meg stb., hanem kiborult Isten előtt. Csak ő is Isten. Azt mondja az ige, hogy lelke mélyéig elkeseredve könyörgött az Úrhoz Anna. És majd amikor a templomból távozik, azt mondja, hogy azután elment az asszony, maga útján evett, és nem volt többé szomorú az arca. Mi történt a két esemény között? Mikor lelke mélyéig elkeseredve valaki ott van az Úr előtt, és aztán pedig a templomból úgy megy el, hogy nem volt többé szomorú az arca. Felkelt, evett, és nem volt többé szomorú az arca. Hát a két dolog között az történt, hogy kemény harc volt. Anna harcolt az Úr jelenlétébe. Meg kellett neki harcolni sok mindent. Feladni dolgokat, megadni önmagát, elengedni dolgokat. Szerette őt a férje, de biztosan ott volt Annának a szívében a keserűség minden irányba. Férje iránt is, miért kellett őt ilyen helyzetbe hozni, miért kellett másik asszonyt vinni a házhoz. Ott volt a keserűség, irítség az ő feleségtársa iránt, hogy neki lehet gyermeke, neki miért nem. Talán ott volt a vád is Isten felé, hogy miért van az, hogy neki Isten nem ad gyermeket, miért nem szülhet ő. Valószínűleg teli volt az asszony keserűséggel. És Isten jelenlétébe ezeket mind le kellett tenni. El kellett engedni a keserűséget az emberek felé, el kellett engedni a keserűséget Isten felé, letenni az irítséget. Aztán, ha mindez mind megvolt, akkor még ott volt az óriási vágy benne, hogy hogy gyermeket szeretett volna. És még ezt is le kellett tenni. Még ezt a vágyát is le kellett tegye, hogy ő gyermeket szeretne. Hogy ehhez ragaszkodjon, hogy ez ne engedje el. Isten jelenlétébe így kell kerülni. Amikor elengedünk mindent. Még azt is, amit a legjobban szeretnénk. Ugye, hogy nekünk is eszünkbe jutnak ilyen harcok. Amikor ragaszkodtunk terveinkhez, és átéltük a veszteségeket, mikor kicsúsztak a kezünkből azok, amiben úgy kapaszkodtunk, vagy ragaszkodnánk, meg kell harcolni Isten előtt. Meg kell harcolni azt, mikor az egészségedről van szó. Mikor megmondja az orvos, hogy a daganatot találtak a tüdődön, vagy bárhol. Megharcolni. Ragaszkodik az ember az egészségéhez, és az első reakció, ez természetes is az, hogy szeretnék meggyógyulni, és Uram, adj még nekem éveket, adj gyógyulást nekem. De el kell jutni az Úr jelenlétébe oda, hogy elengedjük ezt is. Hogy ragaszkodok az egészségemhez. Aztán lehet ragaszkodni személyekhez is. Hogy én ugyan őt nem akarom kiengedni a szívem csücskéből. De lehet, hogy az Úr éppen azt kéri. Vagy lehet ragaszkodni nagyon sok mindenhez, tervekhez, vagyonhoz, pénzhez, álmainkhoz. De Anna története és Anna esete arra tanít bennünket, hogy az Úr jelenlétébe el kell engedni. És ahhoz, hogy ilyen változás történjen, mint Anna életében is volt, hogy kisimult arccal, megbékélve, elhagyva a szomorúságot, úgy távozott a templomból, ez kell történjen. Nem külső változásokra van szükség, hanem legelőbb belül kell történjen a változás. És testvérek, ez aranyszabály, ez alapszabály. Ezt mi is érvényesíthetjük a mi életünkre. Hogyha gyógyulást akarunk, hogyha helyreállást akarunk, akkor ne a külső körülmények változását akarjuk. Ne abba lássuk a megoldást. Annának sem az volt, hogy ha gyermeket kapok, akkor minden meg fog oldódni. Elengedte. Ez alapszabály, hogy a teljes helyreállás az belülről indul. Az bentről indul, nem a külső körülményektől függ. És Anna átérte ezt, hogy mindent elengedve az Úr gyógyulását, helyreállítását tapasztalhatta meg. Mert Isten igazából szembe akar nézni velünk. A mi vágyainkon, a mi fájdalmainkon túl velünk akar találkozni. Vele való közösségben, csendességben, a gyötrődésben, a harcokban Isten velünk akar találkozni. Személyes találkozást akar. Engedjük ezt Istennek. Legyünk készek erre, a teljes megadásra. Aztán Anna kérését az Úr elé hozta. Nem követelve, hogy szeretnék, akarok gyermeket, hanem úgy feltételes módban. És azt mondja, ha részvéttel tekintesz szolgáló lányod nyomorúságára, gondolsz rám, és nem feledkezel meg szolgáló lányodról, hanem fiúgyermeket ad szolgáló lányodnak, akkor egész életére az Úrnak adom, és nem éri borotva a fejét. Hogy kezdődik ez a mondat? Ha. Szeretném, de ha te jónak látod. És Anna egy ilyen fogadalmat is tesz. Én úgy gondolom, hogy miután megvoltak ezek a harcok benne, nem volt benne semmi hamis szándék Annában. Őszinte szívvel mondhatta azt, hogy ha mégis jónak látod, hogy gyermeket adsz, akkor én azt neked fogom ajánlani. Valóban ismerős számunkra az a helyzet, amit már említett Oti is, hogy, hogy nagyon sokszor kerülünk mi is olyan helyzetbe, hogy, hogy hát fogadunk, vagy talán inkább fogadkozunk az Úrnak. És felismerjük, vagy emlékezhetünk önmagunk életében is. Volt olyan, hallottam olyan bizonyságtevést, és valaki megbetegedett fiatalon, és nem volt olyan komoly betegség, de ő súlyosabban érte meg, és azt mondta, Uram, ha meggyógyítasz, akkor meg fogok térni. Meggyógyult az a fiatal, de nem tért meg. Azért, mert igazából neki a gyógyulás volt a fontos. Persze majd megtért később, de nem ilyen üzletszerűen, ahogy ott is említette. Vagy lehet, hogy valaki azt mondja, Uram, hogyha kaphatnék egy nagyobb autót, egy szebb, egy jobb autót, akkor, akkor igencsak használnám a misszióba. Rendszeresen járnék misszióba. Aztán meg lehet kérdezni a körzeti felelősöktől, hogy, hogy mennyire gond vagy nem gond az, hogy keresni autót, mikor körzetbe kell menni. Vagy nagyon sokszor, nagyon sokféle ilyen fogadkozásaink lehetnek. Uram, hogyha adsz nekem egy jobb munkahelyet, ahol jobban fizetnek, többet adnak, kevesebbet kell dolgozzak, akkor több időt szánok a veled való foglalkozásra. Azt mondja a 66. Zsoltár, hogy ha álnok szándék lett volna szívemben, nem hallgatott volna meg az Úr. Testvérek, olyan sokszor álnok szándék van a mi szívünkben, és talán mi fel sem ismerjük, még családabb a szív mindennél. Még saját magunkat is sokszor becsapjuk, mikor ilyen jó kívánságaink vannak. De igazából az van minden mögött, hogy vágyaink beteljesülését szeretnénk. Aztán valahogy próbáljuk úgy rávenni a jó Istent is, belevinni ebbe az üzletbe, hogy ugyan teljesítse már az én kéréseimet. Ha álnok szándék van a szívünkben, ne számítsunk Isten meghallgatására. Annának nem volt álnok szándéka szívében, és imája meghallgatásra talált. Következő évben, mikor áldozni kellett fölmenni ismét Silóba, akkor már Anna nem tartott az ő férjével. Mégpedig azért, mert kisgyermekük született. Hogy is volt? Először helyre kerültek a dolgok ott belül, a szívben, aztán majd megoldódtak a külső problémák is. Isten közbelépett és tett csodát. Anna megtapasztalhatta ezt azért, mert mindent elengedett, átengedett az Úrnak. És nem feledkezett meg az ő fogadalmáról. A gyermek elválasztásának ideje legalább 2, minimum vagy 3 év volt. De 3 évet lehet számítani. 3 év elteltével Anna nem feledkezik meg az ígéretéről, és viszi a gyermeket az Éli főpap elé. Gondolom, hogy nem volt egy könnyű lépés 3 évesen elvinni a gyermeket, úgymond megválni tőle. Talán akkor, mikor a legaranyosabb vagy legjobban kezd az ember a szülő szívéhez nőni, de Anna hozzáállásából nem fedezünk fel semmi keserűséget, mint amit azelőtt tapasztalhatnunk volna, semmi fájdalmat, vagy semmi vacilálást, vagy megtorpanást, hogy hát meggondoltam magam, olyan aranyos ez a gyermek. Uram, hát ezért adtad, hogy megváljak tőled? Anna megígérte, és kész teljesíteni a fogadását. Hogyan tudta ezt megtenni Anna? Hogyan volt kész erre a lépésre, úgyhogy találkozása volt az Úrral? És megharcolta ezt is. Megharcolta ezt a fogadalmat is. Nem volt abban semmi könnyelműség, mikor ő a gyermeket kérte, és oda is ígérte az Úrnak. És ő erre kész volt. És ilyen találkozásból, ilyen hiteles találkozásból fogatóan születik az ő dicsérő éneke, dicsérete is, ami valóban hiteles. És hogyha elolvastjuk, újból soronként látjuk azt, hogy ez az asszony nem csak egy verset mondott el, otthon megtanult, aztán elment a templomba és elszavalta, elmondta, hanem ez egy olyan ima volt, ami a szíve mélyéről jött. Aminek a sorát ez az asszony mind átélte. Átélte az, hogy nincs olyan kőszikla, mint Isten, az, hogy minden tudó az Úr, és a tetteket ő méri le. Ő méri le a mások tetteit, de ő méri le az én tetteimet is. És ő méri le az én gondolataimat és indulataimat is, azt, amit talán nem látnak mások. Az én kisebbségi érzéseimet, az én gyűlölködésemet, az én irigységemet, mind ő méri le. Anna ezt átélte. Átélte azt is, hogy az Úr megöl, és megelevenít, sírba visz, és felhoz onnét. Az Úr tesz szegényé és gazdaggal, megaláz, és fölemel. Fölemel a porból a szűkölködőt, és kiemeli a szeméből a szegényt. Leülteti az előkelőkkel együtt, és főhelyet juttat neki. Átélte az, hogy az Úr felemel. Lehet mélységbe kerülni, de az Úr előtt nincsenek lehetetlenek. Az Úr előtt nem lehetetlen az sem, hogy gyermeket adjon, hogy csodát végezzen el az ő életünkbe, hogy megvidámítsa mi életünket. Átélte azt is, hogy és meggyőződésből mondta, hogy senki sem tesz hőssé, senkit sem tesz hőssé a maga ereje. Akkor, mikor megtapasztalta az, hogy véges az ő képessége, mikor a saját tehetetlenségébe ütközött, és talán ez is dühítette őt, még önmagára is dühös lehetett, hogy miért ilyen ő, miért nem tud ő gyermeket szülni, de ezt is feladta, és átadta Istennek. Megtapasztalta azt is, hogy összetörnek, akik az Úrral szállnak perbe. Megtapasztalta azt, hogy nincs ellenség, amikor az Úrra bízzuk a mi életünket. És megtapasztalhatjuk mi is az Úr jelenlétébe járva, mikor lemondunk mindenről, önmagunkról. És megtapasztalhatjuk ebben a mai időkben is, mikor úgy néz ki, hogy minden úgy Isten ellen fordul, és olyan időket élünk, egyre jobban támad a sátán és tombol, de azt mondja az ige, hogy összetörnek, akik az Úrra szállnak perbe. Összetörnek azok, akik Istennel szembe mennek. Így lehet hiteles imánk, hiteles bizonyságtevésünk, hogyha valóban jártunk az Úr jelenlétébe. Ha valóban megadtuk magunkat, valóban átadtuk magunkat. Aztán arra gondoltam, hogy kell-e az újszülött hívőnek fogadalmat tennie. Az újszövetségi hívőnek fogadalmat tennie. Ugye az Ószövetségben szokás volt ez, hogy egy nagy öröm, egy nagy áldás után, átélése következtében fogadalmat tettek, vagy éppen azért, hogy elnyerjék Istennek jó tetszését, vagy kivívják az ő szabadítását, győzelmet arassanak, akkor fogadalmat tettek, hogy ezt is azt meg fogom tenni. De mi a helyzet az újszövetségi hívő emberrel? Azt mondja Jézus az ő tanításában, hallottátok azt is, hogy megmondatott a régieknek, ne esküdj hamisan, az Úrnak pedig add meg, amit esküvel fogadtál. Én pedig azt mondom nektek, hogy egyáltalán ne esküdjetek se az égre, mert az az Isten király széke, se a földre, mert az lábainak zsámolja, se Jeruzsálemre, mert az a nagy király városa. De ne esküdj a saját fejedre sem, hiszen egyetlen hajadszálát sem tudod fehérré vagy feketévé tenni. Ellenben a ti beszédetekben az igen legyen igen, a nem pedig nem, ami pedig túlmegy ezen, az a gonosztól van. Kell-e fogadalmat tennünk? Érdekes kérdés. Úgy gondolom, hogy egy fogadalomra minden embernek szüksége van. És jó, hogyha visszaemlékezünk rá, akkor, mikor itt álltunk, és azt mondtuk, vagy azt énekeltük, hogy eldőlt a szívemben, követem Jézust. Nincs visszaút, nincs visszaút. Ha nincs is társam, követem őt. Fogadtuk, akkor, mikor elindultunk Krisztussal, hogy hűségesek maradunk hozzá. Ez egy olyan fogadalom, amit be kell, hogy tartsunk, amihez ragaszkodnunk kell. Eszembe jutott egy érdekes történet Mózes könyvéből, amikor Isten szövetséget köt Ábrahámmal. És egy olyan érdekes jelenet volt ez, amikor Isten arra kéri Ábrahámot, hogy különféle állatokat hasítson ketté, és helyezze egymás mellé őket, egymással szembe, sorba. És olvasom az igéből, amikor lement a nap, a koromsötét, és koromsötét lett, hirtelen füstölgő kemence és tüzes fáklya ment át ezek között, a húsdarabok között. Ezen a napon kötött az Úr szövetséget Ábrahámmal, és azt mondta, a te utódaidnak adom ezt a földet. Egy olyan szövetségkötés volt ez, egy olyan jelkép, egy olyan szertartás, amit abban az időben emberek gyakoroltak. És az volt a jelentősége, hogy a ketté hasított állatok között átmentek a szerződendő felek. Vállalva ezzel az, hogy ők ugyan arra sorsa jussanak, mint azok a ketté hasított állatok, hogyha nem lesznek hűségesek a szerződéshez, az adott fogadáshoz. És látjuk azt, hogy Isten füst és tűz jelképében átmegy a ketté hasított állatok között. Ábrahám nem ment át. Azt hiszem, hogy ha Ábrahám akkor átment volna, akkor egy jó néhányszor föl kellett volna darabolni őt is, meg engem is, vagy minket is. És Isten, aki hűséges az ő szövetségéhez, az ő ígéreteihez, az ő fogadalmaihoz, ő átmegy a ketté hasított állatok között. És azt mondja, hogy ha nem tartom meg az én szövetségemet, akkor úgy járjak, ilyen sorsa jussak, mint ezek az állatok. Micsoda nagyszerű dolog az, hogy Isten, a hatalmas Isten önként vállal ilyen szövetséget az emberrel. És bármi hűtlenek voltunk, 10-100-szor, 1000-szer, és megérdemeltük volna számtalanszor a halált, Isten kegyelmes volt, és azt mondta, hogy nem őt hasítjuk ketté. Jézus szíve hasadt ketté azért, hogy nekünk ne kelljen meghalni. Az, aki hűséges volt a szövetséghez, ő vállalt a büntetést. Mi hűtlenségünk miatt. Azért, mert nem voltunk hűségesek a fogadalomhoz. És akkor, mikor azt kérdezzük, hogy kell-e nekünk fogadalmat tennünk, igen, lehet fogadalmat tenni. Én azt mondom, hogy könnyű fogadalmat ne tegyen senki. Ígérgetéseket. De aki az Úr jelenlétébe harcolja meg, úgy, mint Anna az ő fogadalmait, és úgy ígér az Istennek, azt tegye meg. De úgy tegye meg, és úgy éljem én az én hívő életemet, úgy legyek engedelmes az Istennek, olyan hozzáállással, mint akkor ott Ábrahámnál a szövetségkötéskor, hogy azt vállalom, hogy ilyen sorsra jussak, mint azok az állatok. Ketté hasítsanak, hogyha nem leszek hűséges Istenhez. Van-e bennünk ilyen hozzáállás? Drága nekünk ennyire Jézus Krisztus, a vele való közösség, az ő jelenléte. Ér annyit, mint a mi életünk. Nem mondom az autót, nem mondom a karriert, nem mondom a szerelmet. Ér annyit Jézus számunkra, mint a mi életünk. Kész vagyok odaadni. Milyen sokszor elesünk. Anna név jelentése kegyelmet is jelent. Milyen jó az, hogy kegyelemben részesülünk. A sokszori elesés, a sokszori bukdácsolás eredménye nem a halál, hanem Isten kegyelemmel válaszol. És azt mondja, hogy állj fel, és menj tovább. És úgy kell fogadalmat tenni, és úgy kell odaszánni önmagamat, az én javaimat, hogy annak a tudatában vagyok, hogy Krisztus Jézusban a mennyei Atya mindent nekünk adott. Nem tudok keveset adni, nem tudok sokat adni, csak mindent tudok adni. Akkor, mikor odaszánok valamit, mikor valamit odaígérek Krisztusnak, akkor végül is csak abból adok vissza, amit kaptam. Mert minden, ami van, és minden, ami vagyok, az tőle van. Ilyen hozzáállással kell mi fogadalmat tegyünk. És ilyen megújító, megelevenítő jelenlétébe kell kerüljünk mi is az Úrnak, mint ahogy Anna volt. Vizsgál bennünket ma este az ige, és Annának az élete, az ő hozzáállása, és tanít bennünket. És késztet bennünket a megújulásra, az odaszánásra. Legyünk készek erre, az Úr jelenlétébe jönni, megújulni az ő iránta való szeretetben. Amen. Megvalljuk azt neked, hogy olyan sokszor önmagunk erejéből akarunk érvényesülni, és önmagunk terveihez ragaszkodunk. Köszönjük, Urunk, azt, hogy ma azt mondtad nekünk, hogy te nálad van megoldás mindenre. Köszönöm, Uram, hogy az előtted való összetöretés, harc, megadás, az gyógyuláshoz vezet. Uram, segíts ezt újból és újból átélni, odaadni önmagunkat, mindenünket te neked, rendelkezhess te vele. Úr Jézus, újítsál meg bennünket, hozzád irántad való szeretetünket. Köszönjük, Urunk, a tőled kapott ígéreteket és szövetségeket, hogy helyet készítettél számunkra, és miénk lesz az ország. Úr Jézus, szeretnénk ott lenni, a te kegyelmedből segíts erre bennünket. Amen. Amen.